Jó, keressük meg a ma napra kijelölt igét, ez délutánra van az áhítatban. Jeremiás könyve 8. fejezet, 4. versétől. Jeremiás 8, 4. vers. Mondd meg nekik, hogy így szól az Úr. Ha elesik valaki, nem kere föl. Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza. Miért tért tévútra ez a nép? Miért tévejeg állandóan Jeruzsálem? Miért ragaszkodik a csalárdsághoz, és miért nem akar megtérni? Figyeltem és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza futkos, mint a harcban szágódozó lovak. Még gólya is az égen tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a doró is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismer az Úr törvényét. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, nálunk van az Úr tanítása. Hiszen hazugságát tette ezt az írástudók hazug tolla. Szégyent vallottak a bölcsek, megijedtek, arba jöttek, mit is ír a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét. Eddig volt Isten igéje, imádkozzunk. Köszönöm neked, Uram, ezeket a igéket. Köszönöm ezeket a figyelmeztetéseket és az elrejtett bátorítást is, ami ezekben az igében van. Légy áldott ezért, Uram, és kérlek én is, hogy legyél velünk most is. Add, Uram, hogy megértsük ezt, hogy legyen élő üzenet, ami számunkra, ami táplál, ami bátorít, ami figyelmeztet, és közelebb visz hozzád. Könyörülj meg rajtunk, kérlek, Uram. Ámen. Hát, ugye megláttam a nem tudom, itt vannak, vagy bakai gyerekek itt vannak, úgy félig meddig. Vagy azon gondolkoztam, hogy szerintem ennek az igének egy részét a bakai gyerekek is értik. Igaz? Hangosítsak csak fel a mikrofont, Laci. Mindjárt megkérdezem őket.
Mondja.
Mikor jön a gólya?
Tavasszal.
Tavasszal jön. És mikor megy el? Ősszel megy el, nagyon jó. Nem tudom, Ábel, szólt a Sámuel?
Ábel.
Csak olyan pici, hogy alig látom. És hogyha Ábel elszoktál este, akkor utána mit csinálsz?
Felállok.
Felállsz. El este szoktál maradni?
Nem.
Vannak olyan gyerekek, addig ott maradnak, amíg az anyuka nem jön, és akkor föl nem segít őket. Hisztiznek, igaz, elesett állapotukban. És hogyha eltévedsz, akkor mit szoktál csinálni? Hogyha eltévedt, akkor megkeresed a helyes utat, igaz? Tehát, hogy visszapróbálsz menni rá.
Igen.
Nagyon ügyes vagy. Na, és most gyakorlatilag erről szól ez ige, hogy hogyan is tett Izraelnek a népe. Így alapvetően ez egy elég negatív ige, tehát hogyha így belegondolunk, figyelmeztetés és dorgálja Istennek a népét. Ez abban az időben íródott, amikor különböző politikai hatalmak voltak Izrael felett, és igazából Izrael népe próbált lavírozni. Egyik oldalhoz fordult, másik oldalhoz, így olvastam róla, egyet felejtett el Istenhez fordulni. Tehát nem kereste Istennek az igéjét, nem kereste az ő útját, helyette mindenféle praktikákat alkalmazott, hogy életben tudjon maradni. És ekkor ebbe az időben jött elő Jeremiás próféta, és mondta, figyelmeztette itt Istennek a népét, hogy mit tesztek. És elgondolkoztam ezeken az igéken, alapvetően nem az ítélet részét akarom kihangsúlyozni, hanem egy-egy gondolatot, és inkább megpróbálom a másik oldalról megragadni, hogy mi lett volna jó, vagy hogy kellett volna, hogyan kell ehhez viszonyulni. Itt az első részben az van, hogyha elesik valaki, és aztán, hogy valaki helytelen útra tér, itt alapvetően egy emberről szól. Tehát egy ember elesik, egy ember helytelen útra tér. Ezt a következő versben már az van, hogy miért tér tévútra ez a nép. Ott már az egész sokaságról, az egész nemzetről van szó. És így, hogyha belegondoltok, tehát akár a mi gyülekezetünkben is, vagy akármely gyülekezetben, de hogyha nyilván vannak nehézségek, vannak problémák, van élethelyzetek, ami ami nehéz. Akár bűnök, bukások, vagy egyéb életnek a próbái, hogyha ez egy-egy embert érintenek, egy-egy ember esik el, esik bűnbe, vagy nem találja a helyes utat, behomályosodik előtt, hogy merre is kell menni, vagy jönnek nehézségek az életébe, igazából nem jó dolog, tehát nyilván nagyon nehéz annak az embernek, viszont az egész közösség azt fel tudja emelni, mellé tud állni, tud segíteni, tudja bátorítani, tud együtt imádkozni, érte imádkozni, és a helyes útra segíteni. Tehát igazából egy-egy ilyen rossz dolog alapvetően egy nagyon jó dolgot is eredményezhet. Mint a, van az igében, hogy a megváltatlan megtérés milyen jó dolgot eredményez. Tehát itt is, hogyha valaki Istenhez fordul, oda segíti őt a közösség, segíti azt az embert is, aki eltért, de segít az egész közösséget is, mert öröm van a mennyben egy bűnös megtérésén. Vagy akkor is, hogyha valaki tud vigasztalást kapni, vagy esetleg bátorítást, vagy gyógyulást, akkor is az öröm az egész közösségnek ez a dolog. Nyilván fáj a rossz, de abból való kimenekedés, az meg örömöt okoz. De nem is ezzel van a probléma, hanem akkor van probléma, amikor itt az emberek sokasága megy tévútra, és ma nincs ember, aki a jót hirdetni, a jót mondaná, és a helyes utat mutatná meg. De most Jeremiás próféta pont egy ilyen volt, hogy ott, hát lehet azt mondani, hogy egyedül volt. Hogy volt az egész sokasság, az egész nép, szinte kivétel nélkül mindenki a tévúton volt, rosszul gondolkodott a dolgokról, én meg egyedül harcolt ez ellen, és hirdette az Úr igéjét. Hát, ahogy így tudjuk, hát nem volt egy nagyon eredményes az ő munkássága, hogy alapvetően nem tudta befolyásolni Izrael népének a sorsát, nem tudta megtérésre fordítani az ő népének az életét. Tehát ebből a szempontból szokták is mondani, hogy Jeremiás prófétai szolgálat, hogy nem egy ilyen megnyerő szolgálat. Térjünk csak vissza erre az igére, hogy az, hogyha valaki már elesett, és észreveszi, hogy el van esve, az már egy kegyelmi állapot. Mint itt Ábel is mondta, hogy ha elesik, akkor egyből feláll, tehát őt neki nem kellett nagyon filozófálgatni, gondolkodni, hogy most én el vagyok esve. Hát, hogy elesett, puf, felállt. És nem kellett itt ilyen mélyebb dolgokat gondolni. De az a baj, hogy nagyon sokszor az ilyen lelki elesések annyira alattomosak, hogy az ember maga úgy észre se tudja venni, hogy éppen el van esve. Mert ahhoz is kell egy kegyelmi állapot, hogy valaki ezt észrevegye. Hogy meglássa, hogy már nem az Isten útján van. És ez is Istennek a kegyelme, hogy ezt a világosságot megadja, hogy ő már nem ott van. Hát most nem akarok itt ilyen példákat mondani, de egyet-kettőt azért csak mondok, ugye, ami így fölháborított engem mostanában, ez a mozgalom, ami terjed, és igazából hát Amerikában, vagy Nyugat-Európában már nagyon-nagyon divat, Magyarországon még talán kevésbé, de már most is bejön az iskolákba, óvodákba, akár hívő emberek életébe is. Hát ez a liberalizmusnak ez az elvakult formája, a Pride mozgalom, genderelmélet, hogy mindenki szabadon eldöntheti születése után, hogy most ő fiú vagy lány, azt vesz föl olyan nemet, amit akar, és pár hónappal ezelőtt én ezzel különösebben nem foglalkoztam, mondom, néhány elvakult elmének a szüleménye, és azok foglalkoznak ezzel. Amikor most hallottam a híreket, hogy valaki a konzervatív értékrendet valva Amerikában, és ezt éppen csak megpendítette ezt a témát, és kirúgták a munkahelyéről, vagy letiltották a Facebook profilját, a Twitter fiókját, és nem egy ilyen esetről van szó, hanem sokról, hogy emberek tudnak kirúgatni híres embereket azért, mert nem ezt a nézetet vallják, hogy elgondolkoztam, hogy mi lesz itt. És aztán utána azzal szembesültem, hogy hívő embereknek, főleg fiataloknak a Facebook profilján látom a szivárványjelet, látom azt a jelképet, hogy két apa visz egy gyereket, annak a jelképét, és hogy ez nem távol van tőlünk, hogy ott, messze Amerikában, hanem itt van közel hozzánk, amikor gyakorlatilag vagy tudatosan, vagy tudatlanul ezeket hirdetik, és ezeket reklámozzák ezek a fiatalok is. És itt jön az, hogy én úgy látom, hogy ez tehát egyrészt nem jó, nyilvánvaló, hogy nem jó, másrészt el vannak esve ezek a fiatalok, és hogy nem látják. Tehát nem látják azt, hogy rossz úton vannak, és amikor a kollégámat is próbáltam meggyőzni, nem hívő ember erről, akkor is gyakorlatilag egy teljes felháborodás és kirekesztés következett, tehát a részemről. Részéről felém. Tehát felvetődik a kérdés, hogy most ez egy mezsgéje a bűnnek, az Istentől való eltévedésnek, hogy hogy lehet ez ellen védekezni. És a régi védekezési mechanizmusok itt sokszor csődöt vallanak. Mert azt látom, hogy aki fölemelte a szavát, azt nem vitatkoztak vele, nem úgy, mint a Pál apostollal a görögök, hogy na hallgassuk meg, és akkor elkezdtek vitatkozni, aztán utána sokszor meg akarták ölni, de legalább lehetősége volt arra, hogy elmondja a véleményét, és egy szócsata következett. Itt szinte egyből az van, hogy elmondja a véleményét, puf, elhallgattatjuk. És nincs több vélemény, nem kell vele foglalkozni, ellehetetlenítik azt az embert. Erkölcsileg leírják, és kidobják a társadalomnak a szélére sodorják. És hogy lehet ez ellen védekezni? Hát igazából nem tudom, tehát lehet, hogy ez be fog darálni bennünket, mindannyiunkat. Egy ami biztos, hogy amit az igében is van figyelmeztetés, hogy nem figyeltek Istennek az igéjére, hogy az a kell betöltekeznünk. Tehát egyrészt, hogy meglássuk ezeket a csapdákat. Itt azt írja az utolsó részben, hogy bölcsek vagyunk, nálunk az Úr tanítása, mint egy ilyen figyelmeztetés, tehát azzal a értelemben mondja, hogy nem vagyunk bölcsek, nincs nálunk az Úr tanítása, hogy legyünk bölcsek, hogy lássuk meg, hogy mi az, ami Istentől van, és mi az, ami nem. Itt alapvetően szerintem már, akik itt ülünk, a nagyok úgymond, 40-50 évesek, vagy még idősebbek, vagy kicsit fiatalabbak, elnézést kérek a fiatalabbakért, hogy alapvetően talán nem tud befolyásolni bennünket. Viszont a gyermekeinket igen, akik iskolába, óvodába vannak, ha ezekkel töltekeznek meg, akkor gyakorlatilag, hogyha ezekkel töltekeznek meg, akkor gyakorlatilag az egész életükre rányomhatja a bélyegét, és egy olyan ideológiát vehetnek föl, ami eltávolítja őket Istentől és a jótól. Hát én szerintem az egyik ilyen védekezés ez ellen, hogy amit itt nagyon jó példának látok az én testvéreimnél, hogy már kiskorban beleplántálják Istennek az igéjét az ő szívükbe, az ő elméjükbe, hogy gyakorlatilag nem is tudnak, meg nem is akarnak más úton járni. Mert tudják, hogy mi a jó. Itt pont ez van az igében, hogy azt mondja, hogy nem tudja a nép, hogy mi a jó. Nem tudja, hogy merre kell menni. Nem vette észre, hogy elesett, hogy föl kell állni, de hogyha ezek a kisgyerekek megtanulják, hogy mi a jó, mi az, ami az Úrtól van, és hogy hogyan tudják Isten képviselni ott, ahol vannak, hogyha nem is lehet nyíltan, de legalább az ő életükben megélni, akkor szerintem jó úton vagyunk, jó dolgokat plántálunk bele a mi gyermekeinkbe. Hát nyilván ez csak egy része volt annak, ami így közel, de én úgy látom, hogy az ingóra, hogy régen hatalmas kilengése volt, nagyon-nagyon hosszú idő volt egy-egy változásnak a bekövetkezte. Most az ember nem győzi kapkodni a fejét, szinte naponta jönnek olyan hírek, ami előtte nem volt, és gyakorlatilag új eszmék, új gondolatok, nem vagyunk rá felkészülve. Én úgy látom, hogy ezek ellen védekezzünk. Csak úgy lehet, hogy igenis összetartunk, és mint egy nép fölvértezzük magunkat, és harcolunk nem egyedül, hanem közösen a sátánnak haderőivel szemben. Aztán az a következő rész, hogy azt írja Jeremiás, hogy figyeltem és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Most itt a figyeltem és hallottam, én nem a másikra mondanám, mert hát óhatatlanul látjuk, mint ahogy Laci is mondta, hogy ismertek engem, hát én is ismerlek benneteket, figyellek is, és próbálom a jót eltanulni, több-kevesebb sikerrel. Viszont ez a figyelem, ez jó, hogyha bennünk van. Hát hogy lehet figyelni, mert én nagyon sokszor nem tudok figyelni. Tehát nekem ez egy ilyen kínlódásom, hogy nehéz figyelnem, sajnos. Hát elkalandozok, meg sok minden van. De mégis ez a figyelem, ez most itt is benne az igében, meg nagyon sok helyen, hogy egy alapvető dolog, hogy figyeljünk. És hát mire kell figyelnünk? Tehát hát nyilván itt az első dolog, hogy Istenre. Hogy mit mond az Úr? Mint egy, ez a 24 órás imádság, hogy szüntelen imádkozzatok. Ez a én értelmezésem szerint az szüntelen kapcsolat Istennel, hogy non-stop, hogy egyik szemem ott van, másik szemem meg itt ebbe a világba, hogy na, hogy akkor merre a jóra nessek, nyilván, de alapvetően mit mond az Úr, hogy mi az jó akarata? Hát így jártam régen, amikor egy kutya kiképzőn voltam, és olyan kutyásokkal találkoztam, amikor a kutya non-stop a gazdája szemét nézte. Le se vette róla az ő tekintetét. És amikor mond neki a gazda valamit, hogy fuss, vagy menj előre, vagy feküdj le, vagy ezt csináld, azt csináld, örömmel és boldogan megcsinálta. És nagy lelkesen. És nem, hát az én kutyám az nem ilyen volt sajnos, lehet, hogy belőlem tanult, hogy volt, hogy ilyen volt. Tehát az volt a jó állapot, de nagyon sokszor össze-vissza ment, mindent csinált, és nem fogadott szót. De mennyivel jobb az, amikor mondok valamit, és akkor egyből megcsinál ezt a dolgot. Tehát, hogy a figyelem az első az Úron, hogy mondd meg, Uram, hogy mit csináljak, és merre menjek. Ez már önmagában egy hatalmas védelem a mi életünkben, meg kedves. Isten előtt is nagyon kedves, és a testvéreknek is nagyon kívánatos, hogyha valaki így tud az Úrra figyelni. És hát a másik, hogy a figyelem oldalirányba, tehát testvérek fele, hogy itt az első részben volt, hogy valaki elesik, hát hogyha valaki figyel, az meglátja, hogy ki esik el. Hogyha valaki figyel, az meglátja, hogy ki van tévúton. Hogy meghallja, tehát hogyha nem is látja. Hogy oldalirányba, és nyilván itt ez a jó lelkülettel, hogy hogyan tudja az elesettet felemelni, hogyan tudja a tévútra télőt visszasegíteni, hát ez kell a bölcsesség. Hogy Uram, mutasd meg, hogy mit tudok tenni, hogy hogyan tudok segíteni az én testvéremnek. Hogyan tudom betölteni azt a szolgálatot, amit Isten rám bízott ebben a népben. Hát ez is egyfajta növekedési terület. Aztán itt visszatérve egy kicsit arra a népre, itt a 5. versben van, mert tévútra tért ez a nép, hogy itt maga a nép szó, tehát az emberek sokassága, amikor nem egyedül van valaki, hanem sokan vannak. És hát hogyan jöhet létre ez a nép? Tehát ez is egy érdekes dolog. Most nem úgy gondoltam, hogy nép, mint Izraelnek a népe, hanem mint nép, ami embereknek a csoportosulása, embereknek az összejövetele, emberek, akik egy irányba mennek. Hát mint egy tábor, bányoki tábor készülünk le, nem soká lesz. Amikor együtt vagyunk, közösségben vagyunk, egy célért jövünk össze, hát ilyen Istennek a népe. Amikor ki van hívve ebből a világból, gyakorlatilag egy új ország jön létre, aminek megvannak a határai, megvan a maga szabályrendszere, és megvan a maga vezetője, nyilván Isten, és ebben a népbe tartozhatunk bele mindannyian. És gondolkoztam, hogy sokszor az embereknek a csoportosulása, a tömeg, amikor többen jönnek össze, és többen vannak együtt, sokszor nem jó úton vannak, sokszor nem tudják a jót képviselni, hanem, mint ahogy Jézusnak a halálakor is, ott volt egy tömeg, aki előtte, szerintem, én úgy gondolom, mert mindenki ismerte Jézust, ismerte a tanítását, ismerte a csodatételét, ismerte az ő talán isteni voltát is valamennyire, és egy pillanat alatt átalakult csőcselékké, egy olyan csoportosulássá, ami az ördögöt szolgálta ki, nem Istent követte, hanem Istennek az ellenségévé vált. És azon gondolkoztam el, hogy sokszor a tömeg az nagyon veszélyes, nagyon buta, nagyon, hát mint egy, tényleg más nem tudok mondani, egy buta nép, hogy arra megy, amerre éppen valaki vagy valami füttyent. Hogy erre kell menni, és azt csinálják a többség. És nagyon-nagyon könnyen befolyásolható. És ugyanakkor ezzel szemben, az ilyen csőcselékkel, tömeggel szemben, ott van Istennek a népe, aki nem bármerre megy, mint ahogy itt is van, ez inkább, ami itt leír a prófét, az inkább ehhez a csőcselékhez hasonlít, hanem arra megy, amerre Isten mutatja. Hogy olyan jó lenne, hogy előttünk is így kivirágozna egy út, hogy ez ő útja, ez van tőle, ezt kell követni, és abba tudnánk beállni mindannyian egyen-egyenként, teljes odaszánással. Hát itt mint a fölbarátim, nem tudom pontosan, hogy van ez az ének, vagy közösen Krisztus zászlaja alatt, hogy egy zászló alá besorakozni, és közösen követni Istent az ő útján. Hát nyilvánvaló, hogy ezen az úton mindenkinek más a feladata, más az elhívása, és más a szolgálat területe. De nyilvánvaló, hogy mindenkinek van elhívása, van feladat, és van szolgálat területe, és ez is Istennek az útja, hogy ezt megtaláljuk. Hogy meglássuk, hogy mi az, ami tőle van, és hogyan tudunk ebben odaszántan oda tenni a jóért. Amikor van az így, hogy épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy élő kövekből épüljünk fel, és legyen egyen-egyenként mindenki ebben egy olyan kő, ami tényleg élő kő. Nem egy holt kő, hanem élő, megtalálja a helyét, tudja magát javítgatni, és tudja betölteni a szerepét ebben a gyülekezetben, a testvérek között. Hát Isten őrizzen attól, hogy bármilyen hasonlóság legyen bennünk a tömeghez, a csőcselékhez, hanem inkább legyen hasonlóság Isten népéhez, ahol a rend és a fegyelem, az odaszánás, a testvéri szeretet, a egymásnak a megbecsülése uralkodik. Hát ebben tudjunk növekedni, ezt kívánom. Aztán itt írja az ige, hogy bölcsek vagyunk, hogy Isten adja ehhez a bölcsességet, és adja meg azt, hogy meglássuk, hogy mi van tőle, hogy tudjuk az ő útját követni. Én régen azt gondoltam, sokáig. Hogy józan paraszt ésszel ugye el lehet boldogulni ebben az életben, és hát csak úgy tényleg úgy józan megvizsgálva a dolgokat, akkor ugye az ember úgy nagyjából rájön, még nem hívő is, nagyjából rájön, hogy mi a jó, mi a nem jó. És azt láttam, hogy ez így már nem igaz. Tehát már annyira tág, annyira keszekuszák a gondolatok, hogy már nem tudjuk úgymond ilyen józanul végig gondolni a dolgokat. Csak úgy tudjuk, hogy tényleg Istentől elkérve, és tényleg az ő elé lehajolva kereste az ő igazságát és az ő útját. Tehát adja az Úr, hogy az mi gondolataink is átformálódjanak, hogy egyre inkább a mi gondolataink, azok nem miénk legyenek, hanem átitadva Istennek a gondolataival, és egyre inkább vele tudjunk betöltekezni. Aztán még egy dolog, hogy ki ellen kell harcolnunk. Itt nyilván az egyik a saját magunk ellen, saját magunk a sátán ellen és a világ ellen. Ezt a harcot, ezt gyakorlatilag meg kell vívnunk magunkba egy-egyenként, és meg kell vívnunk közösen is, mint gyülekezet, tehát közösségileg. És mindegyik ellen egy kicsit máshogy kell harcolni. Az van az igében, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. De van előtte egy másik rész is, hogy ne engedelmeskedjetek előtt az Istennek. Ez a kettő az együtt van, hogyha engedelmeskedünk, elfut az ördög, hogyha ellenállunk, tehát engedelmeskedünk és ellenállunk, elfut. Hogyha ellenállunk és nem engedelmeskedünk, nem fut el. Hogyha engedelmeskedünk és nem állunk ellen, akkor se fut el. Tehát itt ez a harc, tehát vannak feltételei, és vannak, amiket meg kell tenni, és csak akkor tudunk győzni, ugye a sátán ellen. Aztán a világ ellen, hát nem tudom, hogy kit kísértetek a világi kívánságok. Én azt tudom mondani, meg azt látom, hogy bizonyos területen mindenki védve van, bizonyos világi kívánságokkal szemben. Tehát itt régen Gála is mondott egy példát, hogyha elénk letennének egy kiló kábítószert, semmi, bennem legalábbis semmi vágy nem fogalmazódna be, hogy bármit is csináljak azzal. Ez egy világi dolog, igazából szerintem most per pillanat teljesen védve vagyok vele szemben, akármilyen nemes kokai heroin vagy bármi lenne. Viszont, hogyha más tennélek le, akkor nem biztos, hogy így lenne. Hogy akkor már nagyon fölgerjedne ez a vágy, hogy hú, de jó lenne ezt megszerezni, vagy hogyha az enyém lenne. Tényleg, és ez mindenkinek egyedi. Tehát sokszor az egyik testvér nem is tudja, hogy mi lehet abban a kísértés, mert ő még a életében ilyet nem tapasztalt, de nagyon változatos lehet. Egyik embernek ez a gyengéje, másiknak az a gyengéje, és a világ ez meg pontosan tudja. Az ördöggel karöltve, vagy mi a mi gyengénk, és ott próbál meg kísérteni. De nyilván én sosem kaptam egy kiló kábítószert ajándékba, mert minek? Nem lett volna semmi haszna így világi szempontból, viszont más kaptam, ami megkísértett, és nehéz volt legyőzni, vagy sokszor le is győzött engem. És ez azért is fontos, hogy vannak erősségeink mindenkinek, és vannak gyengeségeink, hogy nézzük el a másoknak a gyengeségét. És mint a hígében is, hogy a szálka meg a gerenda, hogy ami nekünk könnyű, az a másiknak lehet, hogy iszatosan nehéz. És ami nekünk meg nagyon nehéz, az lehet, hogy a másiknak meg könnyű. Ami is van az ígében, hogy engedjetek egymásnak, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Ezt nem pontosan idéztem. A harmadik pedig a testnek a kívánsága. Hát a test gondolata halál, tehát ez a három így együtt van, és hát próbálj meg nem betestiek lenni, és próbálom magát azokat a természetes testi igényeket egy kicsit visszafogni, hogy hát ha tudnám egy kicsit úgy kordában tartani az én testemet. Hát mik ezek konkrétan? Az egyik az evés, a másik az alvás. Hát nekem a alvásnak a koordinálása, akkor a hideg víz, mert szeretem a meleg vizet, egy kicsit ezzel is edzem a testemet, és hát még így vannak ilyen pár dolog, nem akarok ezzel fárasztani benneteket, hogy a testem az én szolgám legyen, ne én legyek az ő szolgája, mert nem mindegy, hogy ki szolgál kicsodát. Aztán még egy dolgot, így befejezésképpen, hogy tényleg a mi gyülekezetünk az Istennek a népe. Mi Jézus Krisztusnak a zászlója alatt harcolunk, az ő népe vagyunk, az ő gyermeke és közössége vagyunk egymással. Tehát tudjuk meg, hogy a győztes oldalon állunk. Tehát, hogy akármi is van, akármikor, akármi történik, az biztos, hogy Jézus Krisztus győzni fog. Hogyha pillanatnyilag nehéz is valami, vagy elcsüggeszt, vagy elfáraszt, akkor is az oldal, ahol mi vagyunk, az a győztes oldal. És ezt a bátorítást kívánom nektek, hogyha egy kicsit meg is rendül a hit, meg is rendül a bizalom, vagy a remény, vagy jönnek nehéz időszakok, hogy jön még a felhők fölött mindig süt a nap, hogy szokták mondani, hogy Jézus Krisztus a mi Istenünk, és ez egy olyan bátorítás a mi számunkra. Hát ezt kívánom, hogy ezt mindig tudjuk, és akármi is történik, ez mindig tudjunk visszatérni. Ámen.